Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te jó pásztor vagy, és ezt nem csak Dávid ismerte föl az Ószövetségben, nem csak te állítottad magadról, hanem mindannyian tudhatják, akik hallgatnak a te szavadra és követnek téged, hogy te valóban megelégíted a tieidet. Ezért szeretnénk téged magasztalni és dicsőíteni, sok-sok elvet jóért, amelyel megáldottál bennünket, és amelyet a mi érdemtelenségünk ellenére mégis nekünk adtál. Köszönjük te neked a bűnbocsánatot, köszönjük te neked az örök életnek ígéretét és igaz reménységét. Köszönjük neked az erőt a napi dolgainkhoz. Köszönjük te neked a hitet, amely által magadhoz kötsz és kapcsolsz bennünket. És köszönjük te neked az ígét, amely által erősíted a mi hitünket, a veled való szövetségünkben építesz bennünket. Kérünk, cselekedd ezt meg most is velünk, és adjad, hogyha nem ismerjük még a te pásztorságodat és annak áldásait, akkor hadd kerüljünk te hozzád ezen a mai estén is egyre közelebb. Amen. Kedves testvérek, a reformáció hetében vagyunk, és tulajdonképpen az egész esztendőben, amikor a hitvallásunk tematikája alapján foglalkozunk a Szentírással, akkor különösképpen is a reformáció ideje az, ami megelevenedik közöttünk. És azt gondolom, hogy azért ezen a héten mindenképpen újra meg kell próbálnunk azt tisztázni, hogy mit is jelent a reformáció. Nem elsősorban azt a részét, ami viszonylag könnyen fogható, hogy tudni, mi történt külsőségekben a reformáció idején. Mert ezt akárki fölül bármilyen szótárat, vagy lexikont, vagy interneten bővítő reformáció, ezt ott nagyjából hozzávetőleges pontossággal ki fogja nekünk adni egy lexikon, meg az internet is, hogy Luther Márton mit csinált, aztán még kik jöttek ott képbe, és hogyan és mint folytak le a reformáció dolgai. Sokkal inkább kell nekünk azzal foglalkozni évről évre, hogy mi a reformációnak az a belső tartalma, ami a reformációt azzá tette, amivé lett. Ha most szeretnék egy olyan képet hozni a testvérek, amit nem én találtam ki. Az egyik püspökünktől származik, akinek a lányától hallottam nemrégiben, hogy édesapa így tanította nekünk a reformációt. Hegedűs püspök úr volt, biztos ő is vette valahonnan. Gyerekek között tanította így, erre emlékezett az ő lánya, a Zsuzsa nemrégiben egy lelkész értekezlete, és hát ugye, hogy lehet valamit szemléletessé tenni? Gondolom ott állt előttük, a gyerekek előtt, ahogy én most itt a testvérek előtt, és azt mondta, hogy aki a reformációt meg akarja érteni, akkor három dolgot kell megértenie. Legelőször is az, hogy van egy formáció. Ez a formáció, a nyakkendő. Formáció. Aztán van egy deformáció, amikor így áll a nyakamba, és a reformáció az azt jelenti, hogy ez a reformáció. Tehát a formáció, deformáció, reformáció. Tehát van egy alap, ami valamilyen módon deformálódik, a reformálás meg azt jelenti, hogy visszaállítjuk az eredeti formára. Hát, ha nyakkendőt hordok, könnyű lesz ezután erről beszélnem, de ha nem, akkor majd valahogy kitaláljuk ezt, de talán a testvérek megjegyzik ezt a dolgot, hogy formáció, deformáció, reformáció, akkor már közelebb fogunk kerülni ennek a belső tartalmához, ami ott az 1500-as években történt, mert azért hadd tegyük azt hozzá, hogy ami akkor ott megtörtént, annak volt előélete. Volt előélete. Az nem úgy volt, hogy egyszer csak Luther Márton elkezdett szögelgetni a Wittenbergi templom ajtajára különböző kiáltványokat. Ennek volt előélete már, voltak az úgynevezett előreformátori mozgalmak, csak annyi volt közöttük a különbség, hogy ezeket szépen elnyomták. Ezekből nem maradt semmi. Már akkoriban lobogtak ilyen tüzek Európa szerte, aztán Luther volt az a láng, vagy az a szikra, aki úgy lépett föl, hogy nem tudták nagyon csapni. Hiába akarták, nem tudták nagyon csapni, és hát mint az erdőbe az avar tüzet kapott egész Európa szerte az egyház mindannak nyomán, amit ő tanított. Na most mielőtt azért ebbe belevágnánk, azt kell nekünk tisztázni, hogy a formáció, deformáció, reformáció, az tulajdonképpen mire is utal? Mire is utal? Az egyházra utal? Arra utal, hogy az egyház milyen? Hogy az egyháznak van egy formája, ami deformálódik, és ezt reformálni kell? Azt gondolom, hogy első ránézésre mindenki ezt gondolja, mert azt szokták mondani Lutherre is, meg a reformátorok is, hogy egyház újítók voltak. És általában, hogyha valaki valamit az egyházban ma másként akar csinálni, mint ahogy az megszokott, akkor mindjárt azt mondják, na itt egy reformátor, ő már máshogy csinálja, nem úgy állnak föl, vagy nem úgy ülnek le, vagy behozta a gitárt, na ő már reformátor. Az a kérdés, hogy valóban ezt jelenti a reformáció. Mit reformáltak ezek az emberek? Mi történt akkor? A reformáció meglátásom szerint nem szervezeti változás. Nem szervezeti változás. A reformáció, és azért lehetünk ebbe biztosak, mert már a Bibliában is áll előttünk reformáció. A reformáció az mindig azt jelenti, hogy az ember és Isten kapcsolata reformálódik. Tehát ebben az értelemben beszélünk reformációról. Ember és Isten kapcsolatában beszélünk erről. Ennek volt egy formációja. Erről beszél a teremtés történet nekünk. Volt egy eredeti formációja. Isten az embert a maga képére teremtette. Azért, hogy az ember hordozza Isten dicsőségét. Ez az alapformáció. Aztán jött egy deformáció, ez a bűneset, ahol az ember szembefordul Istennel, és innentől kezdve nem tölti be azt a hivatást, azt a küldetést, amire teremtetett. A reformáció pedig azt jelenti, hogy valamilyen úton, módon az ember ebből a deformált Isten kapcsolatból visszatér és visszavonatik az eredeti állapotra, a formációra. Ezt nevezzük a reformációnak. Az Istennel való kapcsolatáról az embernek azt elmondhatjuk, és ezen azt gondolom nem fogunk vitatkozni, hogy ebben az egyik fél az változhatatlan örök. És ez a fél Isten. Nem Isten az, akinek formálódnia kell. Az Isten formátuma az állandó. Nagyon sokan ma az egyházban úgy gondolkoznak, hogy jó, hát akkor az Isten és ember kapcsolatot tegyük rendbe, kezdje Isten. Kezdjük Istennel. És nézzék meg a testvérek, hogy a legtöbb reformációban mi történik, egy új Isten képet hoznak elő. Egy új Isten képet hoznak elő. 60-as években előhozták Jézust, a szupersztárt. Egy új istenkép. Formáljuk az Istent is. Hát úgy deformálódott a kapcsolatunk, hogy ebbe biztos az Isten is hibás, egy kicsit alakítsunk rajta is, aztán majd mi is alakulgatunk valamit. De ha megnézzük az egyházat, akkor azt látjuk, hogy a megújulási mozgalmaknak az egyik legnagyobb kihívása minden időben az volt, hogy az Isten képét hogy adják elő. És azoknak a megújulási mozgalmaknak van mindig nagy sikere, akik az Isten képét egy kicsit elpofozgatják, kicsit megfabrikálják. Meg lehet nézni a rajongó mozgalmakat, azokat a mozgalmakat, amelyek Európa szerte, meg világszerte óriási tömegeket vonzanak, sokkal nagyobbakat, mint ami itt a legnagyobb tömeg szokott lenni Békásmegyeren. De ha megvizsgálja valaki kívülállóként, hogy mit hirdetnek Istenről, akkor az ő reformációjuk elsősorban abban, hogy az Isten képét farigcsálják. És az Istenről valami olyan képet mutatnak az embereknek, hogy az emberek azt mondják, hogy tényleg ez az Isten? Tényleg ez az Isten? Akkor nekünk ez az Isten kell. Azonban a Biblia szerint tudjuk azt, hogy Isten az emberrel való kapcsolatában állandó és örök, és ő nem változik meg. Amit kellett, azt ő elvégezte. Ahhoz, hogy a reformáció véghez mehessen. Ha ezt össze akarjuk foglalni, akkor azt mondjuk, hogy utat nyitott magához Jézus Krisztus által, az embernek, a deformálódott embernek, a tőle elszakadt embernek elkészítette az utat, és megajándékozza az embert hittel, hogy az útra rá tudjon lépni. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út az Atyához. De Isten nem csak az utat készítette el, hanem ahogy mondom, megadja nekünk azt is, hogy mi hitáltal Krisztushoz tudjunk kapcsolódni. És hogy ezen az úton az ővele való kapcsolatunk reformálódjon, visszaalakuljon azzal, amivé ő eredetileg teremtett és formált bennünket. Ha Istennek nem kell reformálódnia, és ezt hadd állítsuk nagyon biztosan, mert azt mondja a Biblia, hogy a világ alapjainak felvettetése előtt megöletett a bárány. Ez annyira készen volt Istennél, hogy ő neki nem kell semmit változnia. Mielőtt a világ alapjait felvetette volna, már elrendezte a mi sorsunkat, akkor ha mégis deformálódott a vele való kapcsolatunk, akkor csak mi lehetünk a hibásak, és ott nekünk kell valamit tennünk. Az ember az Istennel való kapcsolatban a gyengébb láncem, vagy a gyenge láncem, vagy a hibás láncem. És hát azt gondolom, hogy ez az a pont, ahol lehet nekünk már kapcsolatot keresni azokkal, akik ezt a hátteret nem látják. Mert az ember Istennel való kapcsolatának van egy belső része, amit senki nem lát. Azt mondja a Biblia, hogy van a szívünknek a belső embere, ez a mi kapcsolatunk Istennel, és van egy olyan része, ami emberi voltunkból fakadóan az Istennel való kapcsolatunkban, amit mindenki lát, ez a Krisztus test, a gyülekezet. Ez a gyülekezet. Na most sokan, ahogy mondtam, itt akarják kezdeni a reformációt, hogy hát akkor a Krisztus testet, a Krisztus test tanítását, gyakorlatait változtassuk meg, és akkor majd minden jó lesz. Az a kérdés, hogy ez a törekvés jó törekvése. És én azért írtam a testvéreknek a programba azt, hogy Biblia tanulmányt fogunk végezni, mert a Ószövetségben már találkozunk a reformációval. Itt a királyok könyvének, második királyok könyvének a 22. és 23. fejezetében, ami meg fogja nekünk tanítani azt, hogy vajon a reformáció hogy is áll össze, már az Ószövetség idején. Hogyan épül meg emberek kapcsolata Istennel? Mi ennek az útja és a módja? Kettő királyok 22, most egy kicsit rendhagyó módon, azért mondtam, hogy legyen előttünk Biblia, hogy egy-egy részt szeretnék olvasni a testvérek előtt, és akkor úgy megyünk előre, ahhoz fűzök néhány gondolatot. Ez a leírás Jósiás királyról szól. Az első két verset hadd olvassuk föl. 8 éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Jedidjá volt, Adájá lánya, Bokadból. azt tette, amit helyesnek tart az Úr, mindenben ősatjának, Dávidnak az útján járt, és nem tért el attól sem jobbra, sem balra. Az első dolog, amit látunk, és amit tudnunk is kell, az az, hogy Jósiás király nagyon korán lett király, 8 évesen. Talán arra gondolunk, hogy micsoda felelőtlenség egy ország részéről, hogy egy 8 éves gyerek az, aki az ország kormányzásával megbízatik. De a királyok korában a dolgok azért nem a demokráciát, vagy a demokrácia elvei alapján működtek, ez királyság volt. Nem tudjuk feltétlenül pontosan megmondani minden királyról, hogy hogyan és mi módon lett ő a király, és miért ő lett a király, mert volt ennek egy ideig egy jó menetrendje, ahol proféták királyán kentek embereket, aztán már megjelenik az első királyok között is az az utódlási rend, hogy apáról fiúra száll a királyság, vannak királyi családok, de amikor megtörténik az ország kettészakadása Salamon királysága után, akkor ezek a vonalak már nem mindig következetesek. Ottan már főleg az utolsó éveiben a Júda, a déli országrész királyságának, ott már össze-vissza mindenki király lehetett, azt kell, hogy mondjam, némi túlzással. Hadvezérek legyilkolták a királyt, és ők lettek a királyok. Tehát ilyen erő alapon ment ez a dolog. Abban egészen biztosak lehetünk, testvérek, hogy ez a 8 éves fiúcska nem egyedül uralkodott, hanem minden valószínűség szerint egy testület volt körülötte, aki az országot irányította, ő pedig folyamatosan kezdett ezekhez a dolgokhoz felnőni, ahhoz a szerephez, ahhoz a tisztséghez, amelybe belekerült. A királyok könyvének írója itt az első két versben ad egy rövid összefoglalást arról, hogy mire számíthatunk, amikor Jósiásnak a történetét elénk fogja adni. És összefoglalva azt mondja erről a fiatal gyermekről, hogy azt tette, amit helyesnek tart az Úr. Azt tette, amit helyesnek tart az Úr. Ha ez nem volna annyira fontos dolog abban az időben, akkor nyilván nem is beszélne róla a Szentíró, de mégis megszólal a Szentírás. Tudnunk kell azt, hogy Jósiás előtt nagyon rövid ideig uralkodott egy Ammon nevű ember, vagy Ámon nevű ember, annak előtte pedig Manassé uralkodott. Egyikőjük sem volt, az egyik előtt sem volt valami híres istenfélő ember. És ez általában úgy szokott lenni, Manassé elég hosszú ideig uralkodott, hogy hát amit az elődöktől látnak, ami az elődök körül kialakul, általában az öröklődik rá az utódokra. Nyilván Jósiás nem 8 évesen, nem maga választott magának tanácsadókat. Ő azt kapta, amit örökölt. Ebben az időben még egy dologgal számíthatunk, ami szintén megemlítésre kerül, hogy az anya királynőknek, akik valóban sokszor édes anyák voltak, nem a feleségek, hanem az édes anyák, hát igen komoly beleszólásuk volt a dolgokba. Úgy tűnik, hogy itt is említést tesznek róla, nem egyszerűen az az oka ennek, hogy megjelöljék, hogy kinek a gyermeke volt, hanem minden valószínűség szerint az, hogy ebben az átmeneti időben, amíg ő gyermek volt, addig az anyja és ez a testület volt az, aki az országot irányította. Jön tehát egy olyan közegbe ez a fiúcska, ahol azért nagy zavarok vannak, de már most elmondja róla a Szentíró azt, hogy azt tette királysága idején, amit helyesnek lát az Úr, és miközben ezeket a krónikákat olvassuk, azt ne felejtsük el soha, hogy amikor azt mondják valakiről, hogy Dávidnak az útján járt, az egy nagyon-nagyon méltóság teljes dolog. Dávid a zsidóknak a number one-ja, ahogy az angol mondaná ezt, hogy első az elsők között, Dávid király. Érdekes módon nem Salamon, hanem Dávid az, a Dávid királyság az, amire azt mondják, hogy ez az etalon, ez a valami. És amikor azt mondja a Szentíró erről a fiúcskáról, Jósiásról, életére rá tekintve, összességében, hogy ez a dávidi utat járta, akkor ez valami nagyon fenséges és felemelő dologra utal. Na, olvassuk tovább, mi történik ezzel a királlyal. Jósiás király 18. évében történt, 3. verset olvasom, hogy a király elküldte Sáfán kancellárt, aki Acaljáhu fia, Mesullám unokája volt az úr házába ezzel a megbízatással. Menj el Hilkijá főpaphoz, hogy szedje össze az úrházában összegyűlt pénzt, amit az ajtóőrök gyűjtöttek a néptől. Adják oda az úrházánál lévő munkások felügyelőinek, azok pedig adják át a munkásoknak, akik az úrházánál vannak, hogy javítsák ki a templom rongálódásait. Az ácsoknak, az építőknek, a kőműveseknek vásároljanak faanyagot és faragott követ a templom kijavításához. De nem kell őket elszámoltatni azzal a pénzzel, amit nekik átadnak, mert hűségesen fognak eljárni. Ha megnézzük ezt az állapotot, amit itt most leír a Szentíró ebben a néhány versben, akkor talán azt látjuk, hogy hát annyira nem volt azért nagyon rossz a helyzet, nem? Hát arról olvasunk, hogy 18 éves lesz, nagykorúvá válik mondjuk a mi mértékünk szerint ez a király, valószínűleg azért ezt a 18 év nem azt jelentette abban az időben, mint a miénkben, nem kell ezt így összevonni, ez a mi kultúránk. Amikor azt mondja ez a fiatal ember, hogy hát itt van a templom, nézzük meg mennyi pénz gyűlt össze erre a célra, és hát javítgassuk ki a templomnak a hibáit. Azt engedi a Szentíróit látnunk, hogy ez a fiatal király foglalkozhatna magával, a maga dolgaival, ez mindig a fiatalságnak a kísértése, főleg ha valakinek hatalom is adatik a kezébe, hogy hát azzal foglalkozunk, amiből nekem személy szerint hasznom van, azt építem, amiből nekem hasznom származik. De ez a király azt mondja, hogy nézzük már meg ott a templomban, vannak erre külön adományok, mennyi az a pénz, szedjük ki, és fektessük be, javítgassuk ki az Úr házát. Utal már itt a Szentíró arra, hogy ez a fiatal ember azért mégis más, mint talán a nagy átlag. Mégis más. Nem tudjuk, hogy akik ott voltak körülötte, azok milyen hatással voltak rá, de itt egy tényt látunk. Az, hogy neki fontos az Isten háza. Ránézett erre az épületre, azt látta, hogy ezen pofozgatni kéne, és nem azt mondta, hogy na majd megcsináljuk a jövő héten, vagy majd valaki megcsinálja egyszer, hanem azt mondta, hogy nézzük meg most. És amikor előszedik ezeket a pénzeket, akkor kiderül, hogy van ott annyi, amiből neki lehet állni a munkának, és azt gondolhatjuk, hogy nem olyan rossz a helyzet, hiszen azt mondja, hogy adják ki ezeket a pénzeket a szakembereknek, de nem kell őket elszámoltatni. És talán az ember rögtön arra gondol, hogy hát, ha ilyen élet volt, nincs is szükség reformációra, nem? Hát ha ott minden jó, ahol a pénzzel ilyen jól tudnak bánni, hogy nem csak ügyesen forgatják, hanem a király azt mondja, hogy itt van még becsület, ott az ember azt gondolná, hogy nincs szükség reformációra, ott minden rendben van. Ott minden rendben van. Testvérek, a világ állása az néha azt súgja ma is, hogy hát ha világban rend van, akkor nincs szükség reformációra. Ha az emberek jók, az emberek becsületesek, akkor mit pattogunk itt, vagy mit akarunk mi? Hát nem elég az? Hát hogy elége vagy nem elég, azt mindjárt meg fogjuk látni. Egy dolog biztos, hogy ezek a dolgok mennek előre. Nem olyan rossz a helyzet Jósiás idejében, ott az országban, így legalábbis ezen a területen, hogy arra gondolnánk, na ebből egy ilyen reformátori történet fog kijönni. De olvassuk csak tovább, mi történik, a 8. verstől folytatjuk. Egyszer csak így szólt Hilkijá főpap Sáfán kancellárhoz. Ezt a törvénykönyvet találtam az úrházában. És odaadta Hilkijá a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el. Ezután Sáfán kancellár a királyhoz ment, és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta: szolgáid összeszedték a templomban található pénzt, és odaadták az úr házánál levő munkások felügyelőinek. Jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkiá főpap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor a király meghallotta a törvénykönyv igéit, megszaggatta a ruháját, majd ezt a parancsot adta a király Hilkiá főpapnak, Ahikámnak, Sáfán fiának, Akbornak, Mikájá fiának, meg Sáfán kancellárnak és Aszájának, a király udvari emberének: menjetek, kérdezzétek meg az urat, mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi rám és az egész népre, Júdára nézve. Mert nagy haragra gyulladt ellenünk az Úr, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéire, és nem tették meg mindazt, ami elénk van írva. Testvérek, amikor valaki azt gondolja, itt a történetet olvasva, és te nyugodtan hátradőlj, hogy hát ebben az országban minden rendben van, becsületesek a munkások, akkor egy pillanat alatt a Szentírás elénk hoz egy újabb eseményt, egy olyan megdöbbentő eseményt, amitől meg leesik az állunk. Azt olvassuk, hogy miközben ott a pénzt szedegetik jobbról és balról, kutakodnak szekrénybe, itt-ott-amott, előkerül egy könyv, és a főpap oda viszi a kancellárhoz, hogy hát találtuk itt ezt a régi könyvet is, hát nézzük már meg, hogy ez micsoda. És akkor elkezd a Sáfán fölolvasni belőle, és hát valami elkezd rémleni nekik, hogy hát ez meg az Úr törvénykönyve. No, azt mondja a főpap, hogy vigyük a királynak. Mondd meg neki, hogy találtunk itt egy ilyesmit. És elviszi ez a kancellár a királyhoz, és amikor a király meghallja a fölolvasást ebből a könyvből, akkor még jobban megdermedünk, mert azt olvassuk, hogy megszaggatja a ruháit, ugye a 11. versbe. Majd azt mondja, hogy előide mindenki, aki számít, aki itt az íráshoz érthet egy kicsit, meg tudhat ezekről a dolgokról, és kérdezzük meg az urat, hogy az, amit mi olvasunk, az mit jelent ránk nézve, meg az egész népre nézve. Azt gondoljuk, testvérek, egy pillanatig, hogy minden rendben van, és egy pillanat alatt valami egészen fölborítja ezt a rendet, amit mi rendnek ítélnénk, előkerül a törvénykönyv. Testvérek, hadd vessek fel egy-két kérdést. Senkinek nem hiányzott a törvénykönyv? Nem hiányzott a papoknak? Nem hiányzott a főpapnak? Milyen idő volt az ott az Isten templomába? Valahol le volt téve a törvénykönyv. Azt se tudták, hogy micsoda. Eszik-e vagy isszák? És véletlenszerűen, miközben ott húzigatják talán a komódokat, meg a szekrényeket, egyszer csak előkerül. Na nézed már, mi az itten? Akkor kerül elő. Milyen döbbenetes ez, hogy azt gondolnánk, hogy hát ott az úrházában azért csak tisztában vannak a dolgokkal. Hát ott csak tudják már, hogy mi az Úr törvénye, vagy hogy hol vannak azok a törvénytekercsek. De úgy tűnik, hogy senkinek nem hiányzott. Lehet, hogy valaki szándékosan tette félre. Testvérek, még ez se kizárt. Ahogy mondtam, zűrös idők jártak, annak előtte is Júdában. És a törvénykönyv, amikor megszólalt, akkor ilyen hatást váltott ki, mint amilyet látunk Jósiásnál. Jósiás megszakadta a ruháját. Lehet, hogy valamelyik elődje, amikor hallotta a törvénykönyvet, azt mondta esetleg, hogy félretenni? Erről nem akarok hallani? Ez engem nem érdekel? Mert talán marcangolta a lelkiismeretét az, ami hangzott? Nem tudjuk. Nem tudjuk, de nem zárhatjuk ki sem. Minden esetre nagyon-nagyon megdöbbentő az, hogy úgy zajlik ott Jeruzsálemben az egyházi élet, hogy az Isten igéje, az Isten igéje nincs ott a középpontban. Valahol el van téve. És egy véletlen idézőjes véletlen kell ahhoz, hogy ez a törvénykönyv előkerüljön. Hogy Jósiás lelki ember volt, testvérek, az pontosan mutatja az, hogy amikor meghallja a fölolvasást, Sáfán kancellár elkezd neki fölolvasni, akkor megszaggatja a ruháit is. És rájön arra ez az ember, hogy ez itt nem játék. Ez nem játék. Ez az Isten beszéde, ez az Isten törvénye. És valószínűleg rájön egy pillanat alatt arra, hogy mi az Isten törvényét nem veszük komolyan. Nem veszünk komolyan. Itt mi az Isten törvényét nem ismertük, talán a magunk törvénye szerint éltünk, és most, amikor felhangzik az Isten törvénye, akkor ki fölragyogazott, hogy az Isten mit akar, akkor egy pillanat alatt leméri ez a király azt, hogy itt nagy baj van. Mert ha ez az Isten igéje, ez az Isten törvénye, akkor mi igencsak nagy mulasztással vagyunk vádolhatók. És akkor itt óriási baj van. Talán nem is értjük ezt a nagy riadalmat. Hát eddig se volt meg a törvénykönyv, most akkor minek riadozik? Testvérek, azért riadozik, mert Jósiás egy lelki ember volt, aki az Isten szentségét, az Isten elsőségét nem vitatta el. És amikor megértette az igéből, hogy ez az Isten szentsége, hogy az egy sokkal mélyebb valami, mint amit én gondoltam az Istenről, akkor azonnal meghajolt Isten előtt. Érdekes, hogy nem mondta azt Sáfán kancellárnak, hogy hát vidd vissza, aztán buvárkodjatok ott benne, nézzetek szét benne, hogy hát miket írogat ez a könyv, hanem azt mondta, hogy ha ez így van, ez igaz, akkor el kell mennünk megkérdezni az Urat, hogy az a harag, ami az ő szívébe lehet, az Úr szívébe lehet irántunk, az most egyáltalán mit tesz még lehetővé? Mit tesz még lehetővé számunkra? Rájön Jósiás arra, hogy noha talán az országban van egy alapvető jó közhangulat, egy megbízhatóság, stb., azért az Isten igéjére föltéve mindezt, itt óriási bajok vannak. Olvassuk tovább, hogy mi történik itt. Hilkiá főpap, Ahikám, Akbor, Sáfán és Aszájá, tehát elment Hulda prófétanőhöz, aki Sallumnak, Tikvá fiának, Harhasz unokájának, a ruhák őrzőjének volt a felesége, és Jeruzsálem új város részében lakott, és beszéltek vele. Hulda így szólt hozzájuk. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene, mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket. Ezt mondja az Úr, én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, annak a könyvnek minden igéje szerint, amelyet Júda királya elolvasott. Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, és hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával, ezért gyulladt fel lángoló haragom ez ellen a hely ellen, és nem alszik ki. De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az Urat. Ezt mondja az Úr azokról az igékről, amelyeket hallottál, mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Úr előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztulás és átok vár rájuk, megszaggattad ruháidat és sírtál előttem, ezért én is meghallgatlak, így szól az Úr. Ezért őseid mellé foglak tétetni, békességgel kerülsz sírodba, és nem látod meg azt a nagy veszedelmet, amelyet erre a helyre hozok. És megvitték a választ a királynak. Hát, hadd lássuk most azt, hogy az egyház milyen rossz állapotban van. Mert azt látjuk, hogy amikor előáll ez a helyzet, hogy a törvénykönyv valahonnan előkerül, és abban bizony nem is akármit találnak megírva, és kerül fölolvasásra, akkor Jósiás királynak nem az az ötlete, hogy menjünk el a főpaphoz, kérdezzük meg, pedig nem ez volna valahol a helyén való, hogy hát ott az Isten embere, a főpap, hát azért ő ért az Isten dolgaihoz, kérdezzük már meg őt. Nem, Jósiás tudja, hogy itt a gond sokkal nagyobb. Ha a főpapnak nem hiányzott az Isten igéje, hanem hiányzott neki Isten sem, mit fog nekem tudni mondani? És elküldi az embereket egy proféta nőhöz. Nem sokat tudunk erről a proféta nőről. Azt tudjuk, hogy valakinek a felesége volt. Isten közölt vele dolgokat, ezért lehetett ő feltehetően proféta nő. És Jósiásban ez rémlik föl, hogy talán ő tud nekünk segíteni. Hadd mondjuk el azt rögtön itt, ezen a helyen még, lábjegyzetileg, hogy a profétaság az egy kényszer szülött volt Izraelben. Isten adta az Isten tisztelet helyes rendjét, ott volt a papság, ott volt a főpap, betölthettek volna mindenféle kapcsolatot Isten és emberek között, Isten és a választott nép között. De úgy látjuk a Szentírásban, hogy ez a papság a hatalommal fonódva a királyság korasztán különösen is előhozta ezt, egyre jobban deformálódott, egyre jobban oda alakult a királyokhoz, és ekkor jelenik meg tulajdonképpen a prófétaságnak a tiszte, ami nem egy ilyen folytonos tiszt, hogy proféták mindig vannak, és egymásnak adják a stafétát, hanem vannak olyanok, akikkel találkozunk egyszer vagy kétszer, és vannak olyanok, akik hosszabb ideig töltik be ezt a tisztséget. Isten embere, ez azt jelentette, hogy olyan ember, aki függetlenül attól, ami van, a nép állapotától, a királytól, meg a papság és az egyház állapotától, Istennel kapcsolatban van, és az Isten akaratát közvetíti. Hulda ilyen asszony lehetett, talán most már nem is csodálkozunk, hogy ebben az időben is volt prófétaság, hiszen az Isten törvényét nem ismerték ott Izraelben, akkor alapvető dolgokat nem ismertek Istennel kapcsolatban. Szükség volt valakire, akin keresztül Isten az ő igéjét, az ő tiszta szentségét valahogyan adta azoknak, akiknek erre igénye volt. Most elmennek ehhez az asszonyhoz, és ez elmondja nekik azt, hogy igen, ami ott meg van írva a törvénykönyvben, az így van, veszedelem fog jönni erre a helyre. Hogy itt mégis egy lelki folyamat van, annak a legjobb és legtisztább bizonyítéka az, hogy mit szokott mondani az olyan ember, aki már azt hallja, hogy minden veszni fog, azt mondja, akkor veszem vígan, veszem vígan. Akkor, ha úgyis elvész, akkor együnk, ígyunk, hónap úgyis meghalunk, nem érdekel engem semmi most már. De azt olvasjuk, testvérek, hogy ha meg is szólal ez az ítélet, hogy az Isten ítéletét visszatartani nem lehet, és el fog veszni ez a hely, mégis azt mondja Isten ezen az asszonyon keresztül, hogy te király, mivel te bűnbánatot mutattál, ezért kegyelmezek neked. Kegyelmezek neked, mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Úr előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, mivel megszaggattad a ruhádat, sírtál előttem, én is meghallgatlak. Őseid mellé fognak temetni, nem látod meg azt a nagy romlást, amit én erre a népre és erre a helyre fölhozok. Megjegyzem, valóban nem látta meg ezt a romlást Jósiás, még utána 4 vagy 5 király következett rövid, gyors váltásokban egymás után, amikor is bekövetkezett a babiloni fogságra való elhurcoltatás. Nem sok volt már ő utána hátra, ott a déli országrész történelméből, de ő valóban nem látta ezt meg. Amit fontosnak tartok itt kiemelni, az testvérek, hogy Jósiás azért Isten ítélete, kimondott nyilvános ítélete ellenére, ahogy mondtam, nem rándítja meg a vállát, és nem mondja azt, hogy akkor innentől kezdve engem se érdekel ez az ügy. hanem azt olvassuk, hogy bűnbánatot tart, sír, megszagatja a ruháit Isten színe előtt, és Isten megkegyelmez neki. Azt mondja, Isten, meg foglak téged hallgatni. És amikor ezt olvassuk, testvérek, akkor azt kell lássuk, és itt egy fontos fókuszpontja van Jósiás történetének, hogy a reformáció, ez a visszaalakulás, az Istennel való kapcsolatnak a rendezése, az noha kívülről indult el, azzal indult el, hogy előkerült a törvénykönyv, meghallott valamit Jósiás, mégis döntő fordulatot hol vett? Jósiás szívében, az ő viselkedésében. Ez volt a kulcsa. Mivel? Mivel te megaláztad magad, meglágyult a szíved, magyarán meghajoltál az én igém előtt, azt mondja Isten, hogy ezért megkegyelmezek neked. Ha a királynak Isten megkegyelmez, az azt jelenti, hogy az a népnek is megkegyelmez Isten, akik fölött ő uralkodik. Ha te nem látod meg, akkor te népet sem fogja meglátni a veszedelmet, amíg te uralkodsz. A reformáció kívülről indul, az ige indítja ezt útjára, de a döntő fordulat, mert kinek kell reformálódni? Istennek? Nem, az embernek. Hol történik meg? Jósiás szívében történik meg. Ott jön egy olyan változás, egy olyan meghajlás Isten színe előtt, amire Isten azt mondja, hogy látom, hogy te igazat adsz nekem. Te igazat adsz az igémnek. És mivel én ezt látom, és te ezt teszed, ezért én neked megkegyelmezek. Neked megkegyelmezek. Bírják-e még a testvérek? Mert én egy estére szántam, hogy még a következő részt is elmondjam, de már látom, hogy 3-4 hét van, és hogyha nehéz ülni, meg lanyhul a figyelmük, akkor inkább elhagyom holnapra, mert hogy jön a következő fejezet, amiben meglátjuk azt, hogy mi a szívből jövő reformációnak a lényege. Hogy zajlik ez le? Most eljutottunk oda, hogy milyen helyzet volt, Isten milyen segítségeket adott. Látjuk azt, hogy egy személy, aki ott éppen most Jósiás, a király, a szívében hoz egy döntést, és ebből megfakad valami. Nem ér itt véget az ügy, mert a 23. fejezetben végig arról olvasunk, hogy mi fakad meg ebből. Nem rövid dolog ez, de ha bírják a testvérek, én szívesen elmondom. De őszintén mondják meg a testvérek, mert a Biblia tanulmányban meg tudjuk szakítani, ezt holnap meg folytatjuk. Mondjuk? Na, akkor majd összefoglaljuk ezt, akkor megpróbálom én is úgy összeszedni. 23. részbe átlépünk. A király magához gyűjtötte Júda és Jeruzsálem véneit. Azután fölment a király az úr házába, és vele együtt minden júdai férfi és Jeruzsálem egész lakossága, a papok és a proféták, meg az egész nép apraja nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az úr házában találtak. Majd odaállt a király az oszlop mellé, és szövetséget kötött az úr színe előtt arra nézve, hogy az urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek megvannak írva abban a könyvben. És az egész nép elfogadta ezt a szövetséget. Jósiás király, ő felelős emberekért, olyan, mint egy családapa, akik közösségeket vezetnek, azoknak ez a tisztségükkel járó felelősség. Jósiás összeszedeti az egész népet. Nem azt mondja, hogy na, én meg a családom itten leücsörgünk, aztán ezt a dolgot Istennel elrendezgetjük, megköszönjük neki, hogy milyen jó, hogy megmenekülünk, a többi meg nem érdekel, hanem azt mondja, a nép, akik felett uralkodom, az az én népem. Én vagyok értük felelős. Összehívat mindenkit Jeruzsálembe, elmennek az Úr házába, felolvassák a szövetség igéit. Embereknek tudni kell, hogy most mi történik. Most még a király összehívatott mindenkit. Miért hívatott össze a király mindenkit? Ugyanúgy mi is kíváncsiak lennénk, nem? És mit mond a király? Nem áll ki, nem kezdett össze-vissza szónokolgatni, hanem mit olvasunk? Azt mondjuk, amikor összegyűlnek, akkor a fülük hallatára felolvassa a szövetség könyvének minden igéjét, amit az Úr házában találtak. Majd amikor felolvassák az igét, és ezt meghallja mindenki, akkor előáll a király, és szövetséget köt a nép nevében, a nép képviselőjeként az Úrral. Az Úrral. Testvérek, ahogyan Jósiás elhitte, hogy ahogyan a szövetség könyvének, a törvénykönyvének az olvasása az ő szívét meghatotta és elérte, Jósiás elhitte, hogy ez meg fog érinteni a nép szívét is. És amikor előjöttek, akkor nem ő kezdett ott magyarázkodni, hanem egyszerűen előszólította a papokat, az írástudókat, és felolvasták az igét. Felolvasták az igét. És amikor elhangzott az ige, akkor áll elő a király, és szövetséget köt, és hadd ugorjunk most itt a felolvasott szakasz utolsó mondata, és az egész nép elfogadta ezt a szövetséget. Egész nép elfogadta ezt a szövetséget. Jósiás nem csalódott abban, amikor azt gondolta, hogy ha az igét felolvassák, akkor ez a nép szívét is meg fogja ragadni. Mert amikor felolvassák az igét, és Jósiás előáll, és azt mondja, hogy én bizony szövetséget kötök az Úrral, hogy megtartjuk a parancsolatait, intelmeit, rendelkezéseit, teljes szíve és lélek, és teljesítjük a szövetség igéit, akkor ez az egész nép egyetért, aki ott van. Jósiás lelki ember volt. Isten igéje nem csak az ő szívét járta át, hanem elhitte, hogy Isten igéje át fogja járni az ő népének a szívét is. És nem csalódott ebben, mert amikor felolvassa ezeket az igéket, akkor a szövetségkötés, ami ezek alapján, az igék alapján születik és adódik ott, amiben már ő megszólal, az teljes elfogadásra talál. Az igének micsoda ereje van. Már ott az Ószövetségben is, az Isten beszédének, az Isten szavának nagyobb ereje van, mint bármilyen emberi szónak. Azt olvassuk, hogy szövetséget köt, méghozzá mire nézve? Arra nézve, hogy amiben ők deformálódtak, mert deformálódtak, azt most visszaállítják, azt most reformálják. Tudniillik, hogy azt mondja, olvastuk itt, a harmadik versben, az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szíve és teljes lélekkel megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek meg vannak írva abban a könyvben. Ami deformálódott az Istennel való kapcsolatában a népnek, azt mondjuk, ezt fogjuk helyreállítani. Megtartjuk a parancsolatokat, intelmeket, rendelkezéseket, teljes szívvel és teljes lélekkel, nem csak immelámmal, nem csak úgy, hogy hát ami éppen jól esik, azt megtartjuk belőle, ami meg nem, ahogy addig volt. Mert miből indultunk ki? Nem volt annyira rossz a helyzet. Még a pénzt oda lehetett bízni az építőkre. Ez azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat hát, komolyan vettek. Azt szerint éltek. Mit mond most? Azt mondja, teljes szíve és teljes lélekkel meg fogjuk tartani a szövetség dolgait, Isten parancsolatait, intelmeit, rendelkezéseit, és a szövetség igéit, amelyeket most felolvastam. Magyarán az történik, hogy Jósiás a néppel együtt azt mondja, hogy az életünket az igéhez fogjuk szabni. Az ige lesz a mérték. Ehhez fogunk igazodni. Testvérek, az Istennel való kapcsolat, a reformáció, az mindig ezt jelenti, már ott az Ószövetségben is, hogy az ember olyan döntést kell, hogy hozzon, és olyan döntést hoz, hogy azt mondja, hogy az igéhez fogok igazodni. Az igéhez fogok, ahhoz, amit Isten kijelentett, ehhez fogok igazodni. Nem magamhoz, nem a közhangulathoz, nem az elvárásokhoz, nem ahhoz, ami nekem jól esik, vagy amit én kigondoltam, hanem az Isten igéjéhez. Mert erre nézve születik ez a szövetségkötés, hogy Ez a reformáció, hogy visszatérünk oda, amit tőlünk Isten elvár, amit nekünk elénk adott, azt fogjuk megtartani, és arra fogunk még törekedni. Olvassuk a továbbiakban. 4. vers. Azután megparancsolta a király Hilkijá főpapnak, a másodrangú papoknak és az ajtóőröknek, hogy hordjanak ki az Úr templomából minden olyan fölszerelést, amely Baálnak, Aserának és az ég minden seregének készült. Elégette azokat Jeruzsálemen kívül, a Kidrón mezején és a Hamut Bételbe vitette. Eltávolította a bálványokat, bálványpapokat, akiket Júda királyai alkalmaztak azért, hogy áldozó halmokon tömjénezzenek Júda városaiban és Jeruzsálem környékén, meg azokat is, akik a Baálnak, a napnak, a holdnak, a szerencsecsillagoknak és az ég egész seregének tömjéneztek. Kivitette az Úr házában lévő Aserá szobrot is Jeruzsálemen kívülre, a Kidrón völgybe, és elégette a Kidrón völgyben, porrá zúzatta, porát pedig a köznép temetkező helyére szóratta. Leromboltatta a férfi paráznák házait, amelyek az Úr háza mellett voltak, ahol az asszonyok sátracskákat szőttek a napistennőnek. Behozatta az összes papot Júda városaiból, az áldozó halmokat pedig, amelyeken a papok tömjéneztek, tisztátalanná tette. Gebától Beérsebáig. Lerontatta a kapuknál lévő áldozó halmokat, amelyek Jehósua városparancsnok kapujának a bejáratánál voltak a városkapun bemenve balkész felől. Az áldozó halmok papjai azonban nem járulhattak az Úr oltárához Jeruzsálemben, csak kovásztalan kenyeret ehettek atyuk fiai között. Azután tisztátalanná tette a tófetet a Ben-Hinnón völgyében, hogy senki se égethesse el fiát vagy leányát áldozatul a Moloknak. Eltávolította az Úr házának a bejáratától a lovakat, amelyeket Júda királyai a nap tiszteletére állítottak oda, Netán Melek főember szobája mellé, egy külön csarnokba. A napnak szentelt kocsikat is elégette. Leromboltatta a király azokat az oltárokat is, amelyek Áház felső szobájának a tetején voltak, amelyeket Júda királyai készítettek, meg azokat az oltárokat is, amelyeket Manasé készítetett az Úr házának udvarában. Összezúzatta és beleszóratta a porukat a Kidrón patakba. Tisztátalanná tette a király azokat az áldozó halmokat is, amelyek Jeruzsálemtől keretre, a Mashit hegytől pedig délre voltak, amelyeket még Salamon, Izrael királya építetett Astóretnek, a Szidóniak förtelmes bálványának, Kemósnak, a Moábiak förtelmes bálványának és Milkómnak, az Ammon fiai utálatos bálványának. Összetörte a szent oszlopokat és kivágatta a szent fákat, helyüket pedig csontokkal töltötte meg. A bételi áldozó halmon levő oltárt is, amelyet Jeroboám Nevát fia készítetett, aki vétekbe vitte Izraelt, ezt az oltárt is leromboltatta az áldozó halommal együtt. Az áldozó halmot fölperzseltette, porrá zúzatta, a bálvány oszlopot pedig elégette. Azután körülnézett Jósiás, és meglátta a sírboltokat, amelyek ott voltak a hegyen. A sírboltokból kihozatta a csontokat, és elégette az oltáron. Így tette azt tisztátalanná az Úr igéje szerint, amelyet az Isten embere hirdetett, az, aki ezeket a dolgokat hirdette. Majd ezt kérdezte, miféle sír emlékez, amelyet itt látok? A városbeliek így feleltek neki. Az Isten emberének sírja ez, aki Júdából jött, és megjövendölte ezeket a dolgokat, amelyeket a bételi oltárral tettél. Erről azt mondta, hagyjátok nyugodni, senki se bolygassa meg csontjait. És békén hagyták a csontjait, a Samáriából jött próféta csontjaival együtt. Jósiás Samária városaiból is eltávolította az áldozó halmokon levő templomokat, amelyeket az Úr bosszantására készítettek Izrael királyai. Ugyanazon a módon bánt el velük, ahogyan ezt Bételben tette. lemészároltatta az áldozóhalmok összes papját, akik ott voltak az oltároknál, és emberi csontokat égetett el azokon. Azután visszatért Jeruzsálembe. Hát testvérek, amikor a történet elején azt mondjuk, hogy nem is nagyon van szükség reformációra, mert még kéne, hogyha ilyen jól állnak ott a társadalmi dolgok, akkor amikor elolvassuk itt a 23. fejezetnek ezt a rémisztő tétel sorát, amit itt felsorol, akkor rádöbbenünk arra, hogy milyen dolog az, amikor nincsen ige. Amikor a törvénykönyv valahol egy szekrény mélyén vagy egy falrepedésbe pihen, és az Isten igények nincs tekintélye. És ha rádöbbenünk arra, hogy ez a dolog, amit itt leír, ez az Isten választott népe között zajlott. És az ember lesz szörnyed egyszerűen azon, hogy hát ez mind ott volt ennek a népnek az életében, ahol áldozatokat mutattak be a jeruzsálemi templom udvarán, ahol papság volt, ahol proféták voltak. Lehetett ekkora sötétség, ennyi minden összejöhetett ott évtizedek alatt, aminek semmi köze nem volt Istenhez. Honnan tudjuk, hogy semmi köze nem volt Istenhez? Onnan, hogy amikor az ige előkerül, és Jósiás szövetségre lép Istennel, akkor mit ítél? Azt mondja, hogy mindez köztünk és az Isten között áll, és erre nincs szükség. Nincs szükség. Kisöpli az egészet. Pedig vannak benne olyan dolgok, amik, hát mondjuk így, hogy történelmi hagyatékok. Ősöktől származnak, nagy királyoktól, talán dicső hadjáratok után állítottak föl ezt a szamaszot, és azt mondja Jósiás, nem kell, mert ez nem Istenről szól. Ez útáltos az Isten előtt. Amikor elolvassuk itt a 23. fejezetet, testvérek, akkor a szövetség kötés után két dolog történik. Ez az első, amit én most felolvastam, ezt úgy írtam ide magamnak, hogy takarítás. Takarítás. Jósiás, mint felelős vezető, elkezd Jeruzsálemben falusszínű körbejárni, és ami a szövetség igéje, az Istennel való szövetség alapján úgy ítél meg, hogy ez ebben a szövetségben sértő az Istenre nézve, az mindent eltakarítatja. És ha azt gondolnánk, hogy na jó, hát ő a király ott Jeruzsálembe, hát ott vitézkedjen csak, elmondja nekünk a Szentíró, hogy kilép Jeruzsálemből, és amit legjobban megdöbbenhetünk, testvérek, az az, hogy átlép Samáriába. Jósiás uralkodása alatt már az északi ország rész, mint olyan nem létezett. Ott már mindenféle ilyen elegy-belegy népek laktak, a déli ország részben lakó zsidók, miután az északi ország rész lakóit elhurcolták az asszírok, nem költöztek oda be, nem mondták azt, hogy ez a mi ősi földünk, hanem tudjuk, hogy az asszír uralkodók hozattak oda mindenféle pogány népeket, akik meg ott bajba keveredtek, és aztán kaptak ilyen-olyan papokat, hogy hát valahogy azt a Istent, akit itt a szolgáltak a zsidók, hát azt valahogy aztán kordába kéne tartani, és lett ott egy ilyen össze-vissza zűrzavaros Isten tiszteleti rend. És azt olvassuk, hogy Jósiás kilép az ő országának a határán kívül, oda az ősi földre, amit hát Ábrahámnak ígért Isten, és azt olvassuk, hogy Samáriában is rendet rak. Méghozzá olyan rendet rak, hogy leromboltatja azt a régi oltárt, amit még Jeroboám építetett a zsidóknak, amikor még ott laktak, hogy ne járjanak el Jeruzsálembe, mert arra gondolt Jeroboám a ketté szakadás után, hogy ha az én 10 törzsem tagjai eljárnak a déli ország részbe, Jeruzsálembe, Isten tiszteletet tart, ezek majd előbb-utóbb olyan honvágyuk lesz, hogy a végén még újra egyesülni fog a nép, azt nem leszek király többé. És ezért mit csinált? Fölállítatott oltárakat. Ezek közül még állt a bételi oltár, ahol azt mondta, nem kell menni Jeruzsálembe, itt van, itt is, tessék, nyugodtan az Isten tisztelhetitek. Jósiás egészen egyszerűen nem csinál mást, mint hogy azt, amit az Isten törvényébe, igéjébe összeegyeztetetlen kisöpri az életéből, testvérek. És hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy ebből is látjuk azt, hogy ez a reformáció, ez a szívbe kezdődött el. Ez a szívbe kezdődött el. Mert ha Jósiásnak nem a szívébe kezdődött volna el ez a reformáció, tudnék, hogy az Úrhoz vissza, és azt tenni, ami az Úr előtt kedves, akkor biztos vagyok benne, hogy valahol megállt volna ez a folyamat. És azt mondta volna, hát ez már nem, hát ez már mégis Manasi állította ide ezeket a lovakat, meg paripákat, kőszobrokat, hát ezt már mégsem, elférünk miattől, majd kerülgetjük. De nem, mert rájött ő arra, szívéből indult, hogy lehet ennek művészeti értéke, lehet ilyen értéke, meg olyan értéke, meg amolyan értéke, csak a legértékesebbet takarja el az Istent. És nincs itt helye. És ezért elviteti onnan ezeket, azt olvasjuk, hogy nem az van, hogy kiárusítgatják ottan, hogy hát majd valami idegen népeknek eladjuk, jó kis műkincskereskedelem, vagy akármicsoda, hanem azt olvasjuk, hogy összetöreti, elégetteti, felperselteti, megszünteti ezeket a dolgokat. Az ember azt mondja, hogy hát nem volt ezeknek értéke, de volt. De hogy az ő szívében Istennek sokkal nagyobb értéke volt, az azt mutatja, hogy nem sajnálta ezt. Nem sajnálta ezt. Jaj, milyen szomorú az az állapot, ahol az úrháza mellett a napistennek szőtték a kis sátracskákat az asszonyok. Ott volt a férfi paráznák háza, az úrháza mellett. És az ember beledöbben, ez volt Izrael, az Isten választott népe. Idáig jutottak, és idáig süllyedtek, és akkor azt mondjuk, hogy igen, kellett a reformáció. De még mennyire, hogy kellett a reformáció? Miért? Mert mindez szépen meg volt tűrve. És itt újra beledöbbenünk abba, hogy volt főpap, voltak papok, és soha senkinek nem tűnt föl. Hát nem mondta soha senki, hogy ez így nem jó, hogy ez utálatos az Istennek. Testvérek, egész biztos vagyok benne, hogy ez szépen lassan deformálódott el. Nem egyszerre kerültek ezek a dolgok oda, hanem szépen lassan deformálódott el az Isten tisztelet. És a vége az lett, hogy az áldozóhalmok, a különböző baálistenek, azt mondjuk, hogy benn voltak ezek az Isten szobrok az Úr házában, Asera szobor, meg Baál szobor, meg Moloknak áldoztak gyerekeket föl, mind az Izrael népe között, ez a szépen bekerült, és minél jobban bekerülte, annál jobban eltörpült az Isten igaz tisztelete. Mennyire nagy szükség volt ott reformációra, de nem csak ezt jelentette a reformáció, hogy takarítás, hanem, és olvassuk fel az utolsó egységet ebből a könyvből, 21. verset nézzük, majd ezt parancsolta a király az egész népnek. Tartsatok páskát isteneteknek, az Úrnak úgy, ahogyan le van írva a szövetségnek ebben a könyvében. Bizony nem tartottak ehhez hasonló páskát a bírák ideje óta, akik Izraelt ítélték, sem Izrael, sem Júda királyainak az idejében, csak Jósiás király 18. évében tartottak ilyen páskát az Úrnak Jeruzsálemben. Jósiás király megtisztította Júda országát és Jeruzsálemet a halott idézőktől és jövendőmondóktól, a házi bálványoktól és egyéb bálványszobroktól is, mindazoktól a förtelmes bálványoktól, amelyek ott láthatók voltak. Így szerzett érvényt a törvény rendelkezéseinek, amelyek le vannak írva abban a könyvben, amelyet Hilkiá pap talált az Úr házában. Nem volt hozzá hasonló király ő előtte, aki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívével, teljes lelkével és teljes erejével, egészen Mózes törvénye szerint, és utána sem támadt hozzá hasonló. Az Úr izó nagy haragja azonban nem múlt el, mert haragra gerjedt Júda ellen azért a sok bosszantásért, amivel Manassé bosszantotta. Ezért azt mondta az Úr, Júdát is eltávolítom magam elől, ahogyan Izraelt eltávolítottam, és megvetem ezt a várost, Jeruzsálemet, melyet pedig kiválasztottam, sőt a templomot is, amelyről azt mondtam, hogy ott lesz az én nevem. Jósiás egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, meg vannak írva Júda királyainak a történetéről szóló, Júda királyainak a történetéről szóló könyvben. A takarítás után jön az építés, testvérek. Az építés pedig nem jelent mást, mint amit itt szépen összefoglalóan leír a Szentírás a 25. versben, hogy az Isten törvénye szerinti Isten tiszteletre hívja össze a népet, Jósiás. Nem azt jelenti, hogy nem volt Isten tisztelet, volt, csak nem a törvénykönyv szerint Isten tisztelet volt. Azt olvassuk, hogy megparancsolja azt, hogy meg kell tartani a páskát, úgy, ahogy le van írva a szövetségnek ebben a könyvében. Ne gondoljuk azt, hogy a zsidók nem tartották meg a páskát addig. Csak nem úgy tartották meg, ahogy le volt írva a szövetség könyvében. Jósiás meg azt mondja, úgy kell megtartani. Mert miért? Mi ennek az egésznek a logikája? Azt mondja, hogy mi szövetségben vagyunk az Istennel. Az Isten elmondta nekünk, hogyha mi a vele való szövetséget akarjuk ápolni, akkor így kell megülnünk a páskát. És azt mondja Jósiás, hogy ezen mi nem változtathatunk. És nagyon érdekes, hogy azt írja itt a Szentíró, hogy olyan páskát, olyan komolyan vett páskát a bírák kora óta nem ültek Izraelben. Magyarán annyira igazat adtak az igének, hogy nem akartak belőle semmit elvitatni. A páska ünnep nem egy rövid ünnep volt, annak meg volt a maga szokása, rendje, de úgy tűnik, hogy ebben az időben csak úgy immel-ámmal megtartogatták. Jósiás azt mondja, hogy úgy fogjuk megtartani, ahogy a szövetség könyve ezt előírja, elindul egy építkezés, és ennek az építkezésnek mi az alapja? Az ige az alapja. Isten kijelentése. Miért? Mert azt mondja Jósiás, hogy mi reformáljuk, mi Isten kegyelméből helyre akarjuk állítani a vele való kapcsolatunkat, és ebben a kapcsolatban mi nem lehetünk mások, mint aminek ő bennünket látni akar. És itt nem ő neki kell változni, hanem nekünk kell változni méghozzá olyanná és azzá, amivé ő akar bennünket tenni. És ha ő azt mondja, hogy így kell megülni a páskát, akkor úgy kell megülni a páskát. Azt írja itt a Szentírás, újra visszatérünk a 25. versben, nem volt hozzá hasonló király, aki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívvel, lelkével és erejével Mózes törvénye szerint. Szív, lélek, erő, Mózes törvénye szerint, testvérek. Ez a reformáció. Odaadta az ember, ez a király a szívét, odaadta nem csak a szívét, hanem az egész lelkét, az egész valóját, magát, odaadta az erejét, leromboltatott minden, nem csak azt mondta, hogy az én szívem most már az Úré, az minden maradt úgy, az erejét, és mindezt minek a mértéke szerint tette? Fölbuzdult nagy lelkesen, és akkor azt mondta, hogy hát ez most én úgy gondolom, jó lesz. Nem. Hanem az, hogy a Mózes törvénye szerint tette ezt meg. És ez egy nagyon szép összefoglalása ennek az ószövetségi reform időnek és folyamatnak, hogy ez a szívből indult el, egész valóra kiterjedt, kiterjedt a külsőségekre, és úgy terjedt az embertől egészen az ő királyi hatósugarában, ahogyan az Isten tőle elvárta. Testvérek, a reformáció a szívben indul, és onnan válik gyakorlattá. Nem működik a reformáció soha úgy, hogy kívülről csinálgatunk valamit, azt majd megváltozni belül a dolog. Egy dolgot lehet tenni, ami ezt a jósiási reformációt is elindította. Az Isten igéjét elő kell venni az életünkben, az egyház életében, és ezt hirdetni kell. Az ige az, amely meg tudja érinteni, és amelyen keresztül Isten megérinti a mi szívünket, mert az emberi szívet csak az Isten igéje éri el, legyük ezt komolyan, hogy döntő módon változást hozni Isten élő igéje tud. Azt mondja, hogy az ige az olyan, mint egy mag, egy élő mag, ami bekerül az ember szívébe, akkor ott szárba szökken. Nincs más, ami az ember szívét meg lehetne változtatni. Semmilyen tanfolyam, semmilyen kurzusok, semmilyen önvizsgálat, meg egyéb dolog, az csak a szívünket mondjuk átszínezi, mint az asszony, aki gyurkásza a tésztát, azt mondja, hogy nem jó néz ki, még egy kicsit gyurkászok rajta, az a tészta ugyanaz marad. Az ember ennyire képes csak, hogy kicsit gyurkásza magát belülről, nem változik semmi. Csak talán kicsit a külsőnk megváltozik, vagy a érzetünk változik meg. Egyetlen egy dolog van a világon, ami az ember szívét el tudja érni, és meg tudja termékenyíteni, az az ige. És amikor ezt az ige megteszi, akkor abból következhet egy olyan változás, amit nevezhetünk reformációnak. Mert mi történt itt? Az, hogy Jósiás, ezzel befejezzük, hogy Jósiás arra adta oda magát, és az ő egész népét efelé vitte magával, hogy az Isten dicsőségét fejezzék ki. Mert hogy azt mondtuk, hogy van egy formáció, ez a formáció pedig az, hogy az ember avégre teremtetett ide a Földre, hogy az Isten képét hordozza, és az Isten dicsőségét megjelenítse itt a Földön. És amikor Jósiás az ige útjára visszavezette az ő népét, és az ő saját értét, akkor ezt tette, hogy ott megjelent közöttük az Isten dicsősége. Azzal fejezem be, testvérek, hogy reformálni akkor is kell, hogyha tudjuk azt, amit Jósiás könyvébe is leír itt a Szentíró, hogy az Úr haragja nem fordult el róla. Már másodszor olvassuk ezt itt a szakaszban. Nem kerülhetitek el. Testvérek, a reformáció az nem egy haszonelvű dolog, hogy én most valamit megcsinálok azért, hogy valamit még elkerüljek. Hogy tudnélik majd az Isten majd máshogy viselkedjen velem szemben. És nagyon megdöbbentő. Mert milyenek vagyunk, nem? Hogy jó pitizett a kismacska, akkor kapja a Párizs. És azt gondoljuk, az Isten is ilyen, hogy hát már ez a Jósiás már olyan jó dolgokat csinált, és azért az Isten változhatatlansága, következetessége megjelenik ebbe. Az Úr haragja nem múlt el, és az Isten nem mondta azt, hogy visszaszívok mindent, amit mondtam, és hát már mégsem megy el ez a nép fogságra. Azt mondja Isten az ő életének a végén, hogy elpusztítom ezt a népet, elpusztítom ezt a várost, amelyről pedig azt mondtam, hogy ott lesz az én nevem. De a reformációra akkor is szükség van. Lehet azt mondani, testvérek, hogy a világ összedől már körülöttünk, azt hagyjuk ezt az egész Isten dolgot a nyavajába. Ne küzdjünk ezen. Mert úgyse tudjuk megváltoztatni a világ menetét. De szükség van rá. Azért van szükség rá, hogy az Isten arcát, az Isten dicsőségét megjelenítsük ebbe a világba, mert ez a reformáció, hogy a mi kapcsolatunk Isten visszaáll arra, amire eredetileg bennünket Isten teremtett. Hát ebben legyen nekünk segítségünk. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked a te igédért, amely élő és ható ma is, és amely által a mi élettelen szívünket megtudtad és meg tudod termékenyíteni. Hadd magasztaljunk téged azért, mert megismerteted velünk az életnek útját, és azért, mert hívsz bennünket sokféle deformálódásunkból arra a formára, amire te teremtettél és szültél bennünket, hogy tudnék a te dicsőséges arcodat hordozzuk ebben a világban, és a mi egész életünkkel rólad tegyünk bizonyságot. Légy nekünk segítségül, Urunk, és arra kérünk, hogy ragadd meg a mi szívünket, és indíts el bennünk és közöttünk szívből fakadó reformációt. Adjad, hogy a te igédet elővegyük, forgassuk annak igazságai előtt, mint te előtted meghajoljunk. Légy segítségű nekünk ebben, és te magyarázd nekünk tovább ezt az ígét, amiről most beszéltünk, hadd értsük ezt meg egyre jobban és egyre mélyebben. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenük vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk.